Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A közösségi média kapcsán egyértelműen vannak pozitívumok, ilyen például az, hogy kapcsolatot tudunk tartani az ismerőseinkkel, barátainkkal, rokonainkkal. Azonban a felületeknek van bőven árnyoldaluk is, hiszen ezek egyszerre melegágyai többek között az álhíreknek, a deepfake tartalmaknak és a gyűlöletbeszédnek is. A platformokon nem egy alkalommal összekeveredik a tény, és a vélemény, nem egy esetben pedig az emberek minősíthetetlen stílusban beszélnek egymással a hozzászólások között. A közbeszéd tere megváltozott, a kérdés az, hogy mit lehet tenni az agresszív megnyilvánulások ellen. Témánk, van esély a közösségi médiás gyűlöletbeszéd visszaszorítására? Kedves hallgatóink, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk élőben dr. Vince Orsolya, a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok tanszékének professzora, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a műsorba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan, milyen formában jelent meg a közösségi médiában a gyűlöletbeszéd. Hiszen, hogyha visszagondolok, legalábbis személyes tapasztalataimra alapozva a közösségi médiára, minden ott kezdődött, az én emlékeim szerint, de persze ki lehet javítani, hogy mindenki felrakta, hogy mit főzött, hogy jutottunk innen a gyűlöletbeszédig.
Hát ugye a közösségi média két dolgot jelent, összekapcsolódnak a felhasználók, ismerősnek jelöltünk egymást, és megosztunk tartalmakat. A gyűlöletbeszéd az ott jelenik meg, amikor ezekben a tartalmakban megjelenik a gyűlöletbeszéd. Ugye itt nagy online platformokról van szó, és új nyilvánosság jött létre tulajdonképpen, ahol megváltoztak a játékszabályok. Tehát korábban ahhoz, hogy valamit bemondjanak a rádióban, ahhoz ennek a tartalomnak nagyon sok szűrőn kellett átesnie. Vannak továbbra is szabályok arra, hogy mondjuk egy híradós mondhat-e, tehet-e egy sértő megjegyzést egy csoportra. Amikor elkezdtünk valamennyien médiatartalomgyártókká válni, ezeket a szabályokat nem alkalmazott, nem vettük át. Ez az egyik eleme a történetnek. Nagyon sok, tulajdonképpen valamennyien nagyon sok embert tudunk elérni azonnal, gyorsan, úgyhogy a szabályok, a nyilvánosság szabályai, vagy a korábbi nyilvánosság szabályai nem érvényesek. De van egy másik komponens, ami talán ennél is fontosabb, az algoritmusok szerepe. Tehát az történik, hogy a közösségi média tartalmak elérését szabályozó algoritmusok, ami eldönti, hogy én mit látok a saját Instagramomon vagy Facebookomon, az felerősíti a felháborodást keltő tartalmakat, mert ezek több interakciót generálnak, jobban reagálnak rá az emberek. És ez nagymértékben hozzájárul a gyűlöletbeszéd terjedéséhez. Illetve az algoritmusoknak van egy másik hatása is, ugye, hogyha én kedvelek egy tartalmat, akkor jó eséllyel az algoritmus nekem olyan tartalmakat fog mutatni, amilyeneket én kedvelek. Ez azt eredményezi, hogy a felhasználók könnyen záródnak úgynevezett visszhangkamrába, tehát folyamatosan a saját véleményüket hallják vissza. És ennek van egy következménye a gyűlöletbeszéd terjedésére. Tudni illik, ezekben a visszhangkamrákban felerősödnek a szélsőséges vélemények. A hangadók azok még hangosabbak lesznek, a mérsékeltek elhallgatnak, és ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nagy problémává vált a közösségi médiában a gyűlöletbeszéd.
És hogyha a jelent nézzük, akkor megkerülhetetlen tényező, a komment mező, a hozzászólások, ahol olyan stílust is megengednek maguknak az emberek, amelyet a fizikai térben nem. De mivel lehet azt magyarázni, hogy bátrabbak vagyunk a képernyő mögött, mint a valós térben, illetve hogy felerősödnek ezek a hangulatok, felerősödnek ezek az érzelmek, és eltűnnek a mérsékelt emberek?
Hát Ez egy nagyon izgalmas kérdés, több magyarázat is létezik, részben, ahogy mondotta, és ahogy korábban is beszélgettünk erről, ebben a közegben felerősödnek az érzelmek, az algoritmusok felerősíti, preferálják, díjazzák úgymond az erős érzelmeket. De van egy szociálpszichológiai magyarázat is. Ezt a közeget kicsit személytelennek érezzük, azért nem vagyunk ott a teljes valónkkal, például fizikailag csak nem vagyunk ott, és ez csökkenti a gátlásainkat. Úgy is mondhatnánk, hogy gátlástalanabb a közeg, és ez gátlástalanabb kommunikációt eredményez. Ha nem látják az arcomat, mint hogyha csökkennének a gátlások. És tényleg ez azt eredményezi, hogy amit szemtől szembe soha nem mondanék el valakinek, azt leírom egy kommentben. Vannak erre vizsgálatok, amelyek mind azt mutatják, hogy a fizikai jelenlét hiánya, a szemkontaktus elmaradása például csökkenti az empátiát, és vannak olyan kísérletek is, amikor a gyűlölködő kommentelők szembesítik a saját szavaikkal, vagy esetleg kiviszik őket a köztérre, és megkérik, hogy akkor mondja el annak az embernek, akit online sértegetett személyesen ugyanezeket a szavakat, akkor a többség azonnal visszakozik és elnézést kér. Tehát, hogy minthogy ebben az online közegben megszűnne egyfajta társadalmi kontroll, amely a mindennapi kapcsolatainkat szabályozza, mint hogyha meggyengülnének ezek a normák. Vannak például kísérletek arra a nézést is, hogy hogyan válaszolnak az emberek ugyanarra a kérdésre, hogyha mondjuk telefonon kérdezik, vagy hogyha személyesen. Tehát, hogy a probléma tulajdonképpen még régebbi is, mint a közösségi média, csak felerősítette. Tehát, hogy azt korábban is láttunk olyan kutatásokat, amik azt mutatták, hogyha mondjuk az igazságtalanság okait kérdezték az emberektől, akkor telefonon mást mondtak, mint személyesen. A személyes válaszok például sokkal toleránsabbak voltak arra nézést, hogy mondjuk mi a szegénységnek azok a telefonosokkal inkább mondtak olyanokat, hogy hát ezek idősták vagy nem dolgoznak. Úgyhogy sok komponense van ennek a történetnek, de az egyik legfontosabb az továbbra is az algoritmusok szerepe. Az algoritmusok jutalmazzák a felháborodást, jutalmazzák a dühös, a provokatív tartalmakat, tehát maga a rendszer erősíti ezeket.
Fogunk erről is beszélni, de gondolok most arra, hogy még az internet és nyilván a közösségi médiás platformok megjelenése előtt is léteztek olyan csoportok, amelyek hát valamilyen gyűlöletet, valaki valamilyen más csoportok irányába terjedő gyűlöletet propagáltak, viszont ez nem jutott el olyan sok emberhez, vagy egy korlátozott számú emberhez jutott el, ugye ez is egy buborék volt, csak az egy fizikai és kisebb buborék volt, mint amit most az algoritmusok kialakítanak. Viszont napjainkban, amikor a legtöbb ember zsebében vagy kezében ott van az okostelefon, és az okostelefon alkalmazásai között pedig ott vannak a különböző közösségi médiás felületek, akkor ez mennyire tudja felgyorsítani a gyűlölet terjedését, mennyire eredményezi azt, hogy gyorsabban és szélesebb körhöz jusson el a gyűlölet?
Nyilvánvaló, hogy az okostelefonon ott vannak ezek az alkalmazások, ahol szinte azonnal nagyon sok embert tudunk elérni. Tehát ez nyilván növeli a gyűlöletbeszédnek az elérését. De vannak itt további tényezők, például az azonnaliság, amit lehetővé tesz az okostelefon, ott van a zsebünkben. Egy kattintásnyira van a válasz, egy kattintásnyira van a reakció. Azonnal posztolható, nincsen várakozási idő, az indulat és a reakció között sokkal könnyebb impulzívan cselekedni. Ráadásul ezek úgy is tudnak működni, mint egy ilyen, élőzni lehet felük, mint egy ilyen digitális megafon. Tehát előfordul, vannak ilyen történetek, hogy mondjuk egy gyűlölködő vagy megalázó interakciót valakit bántanak, sértegetnek, élőben közvetítenek és a felvételt megosztják, utólag ezt már nem lehet eltüntetni az internetről soha. És még egy ilyen terjedési platformot létrehozott a telefon, lehetővé tett a telefon, amit sokszor kevésbé látunk, mert kevésbé látható, mint a publikus közösségi média profilok mondjuk, ezek az üzenetküldő alkalmazások. Tehát vannak olyan nagyon nagy csoportok, amelyekben gyűlöletkeltő üzenetek terjednek úgy, hogy ezt csak a csoport tagjai látják. Ez egyébként nem csak a gyűlöletbeszéd, hanem az álhírek terjedésében is egy nagyon nagy probléma, és sokszor nem is látható, tehát nem látjuk, hogy milyen nagy WhatsApp csoportokban, vagy milyen nagy Facebook csoportokban terjednek olyan üzenetek, amelyeket a résztvevők, mint hogyha ilyen privát üzenetként élnének meg, holott az lehet, hogy 100 000-es nagyságrendű csoportok.
Mit tudnak eredményezni ezek a csoportok? Gondolom, hogyha jól értem, akkor ezek is egyfajta buborékok, csak másképpen működnek, mint a Facebook feed, a Facebook hírfolyam, mert hogy itt csak üzenetek vannak, és esetleg nem dobál be az algoritmus reklámokat, vagy olyan dolgokat, amiket lájkolhatnánk. Igen, nyilván reakcióval reagálhatunk az üzenetekre is.
Hát egyrészt a magánbeszélgetés illúzióját tartják fent, tehát hogy mintha még kevésbé lenne látható, tehát hogy a nyilvánosságnak, a társadalmi kontrollnak még kevesebb a szerepe, illetve ezek kevésbé moderáltak is, tehát hogy vannak olyan jogszabályok most már egyre inkább, amelyek előírják a nagy platformok számára, hogy moderáljanak kommenteket, de ezek nem vonatkoznak ezekre a csoportokra.
Az meglátása szerint, hogyha itt már a moderálás szóba került, hogy ugye jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban kérdés, hogy ez bekövetkezik-e Európába, és hogyha igen, akkor mikor, hogy a Facebook, a Meta esetében például már nincs emberi moderálás a vállalat részéről, hanem ezt mesterséges intelligenciával oldják meg. Csak hát ugye látjuk azt, hogy hány gyűlöletkeltő oldal jelenik meg, akár a politikai nézetek miatt, akár más miatt, és hiába jelentik a felhasználók, a húsvér felhasználók ezeket az oldalakat, maradnak. Ilyen téren mennyire bízhatunk meg egy AI moderátorban?
Itt nagyon fontos lenne az átláthatóság kérdése, tehát hogy az az AI moderátor az valamilyen promptok alapján cselekszik. Tulajdonképpen ő is egyfajta program, amelynek vannak viselkedési szabályai, és ezek a viselkedési szabályok, ezek a viselkedési normák számunkra nem átláthatóak, nem kutathatóak. Ebben próbál egyébként rendet tenni az Európai Unió az úgynevezett Digital Services Act-tel, tehát a digitális szolgáltatásokra vonatkozó törvénnyel, amelynek kapcsán egyébként nagyon nagy csörte volt, nagyon nagy vita az Európai Unió és az Egyesült Államok jelenlegi kormányzata között. A digitális szolgáltatásokról szóló törvénynek pont az lenne az egyik előírása, hogy ezeknek a platformoknak a működése átlátható legyen, kutatható legyen, tudjuk, hogy mi a szabály, és hogyha például van egy AI moderátor, akkor azt is tudnunk kellene, hogy mire tanították őt, vagy milyen előírásokat kapott, mit kell szűrnie, mit nem kell szűrnie, mit enged meg, mit nem enged meg. Ezek pillanatnyilag egy ilyen fekete dobozban vannak, nem tudunk róla semmit.
Miért nem tudunk úgy viselkedni, ahogy viselkednénk az utcán? Itt ön említette a telefonos kontra a fizikai valós jelenléten alapuló felméréseket, hogy telefonon keresztül sokkal többet megengedünk magunknak, mint hogyha személyesen kérdeznék meg. Hogyha személyesen kérdeznek, akkor toleránsabbak vagyunk. Ez derül ki a kutatásokból. De miért nem tudunk mindenhol úgy viselkedni, mint hogyha az utcán lennénk, és a mindenhol alatt most az online teret értem?
Itt nagyon sok múlik az oktatáson is. Azon, hogy milyen normák szerint viselkedünk ebben a környezetben. Tehát amellett itt beszéltünk ugye arról, hogy vannak algoritmusok, amelyek szabályozzák ezeket a környezeteket. Ezek az algoritmusok igen gyakran addiktívak is, tehát úgy vannak eleve tervezve, hogy felerősítsék bizonyos hajlamainkat, például, hogy jutalmazzák az indulatainkat. Azért nem szerencsés mindig csak az egyén felelősségéről beszélni ezekben a történetekben, hogy mi hogyan viselkedünk, mert látni kell, hogy ezek a platformok úgy vannak tervezve, úgy vannak programozva, hogy bizonyos tulajdonságainkat, például az indulatainkat felerősítsék. Tehát hogy nem csak arról van szó, hogy mi mire vagyunk képesek, bár természetesen nagyon jó lenne, hogyha valamennyien tudnánk úgy viselkedni online is, ahogy egyébként a mindennapi társadalmi közegünkben viselkedünk, és fontos is, hogy tanuljuk az online viselkedésnek a normáit, és hogy felelősen viselkedjünk online is, de látni kell, hogy itt azért van egy komoly programozási, szabályozási feladat.
Szabad vagy érdemes, kérdezem inkább így, reagálni higgadtan, mérsékelten a gyűlöletre? Tehát nem azt kérdem, hogy kell-e a gyűlöletre gyűlölettel válaszolni, hanem azt, hogy megéri-e akár a hozzászólások között, akár a reakciók szintjén csitítani a kedélyeket, vagy ezzel csak olajat öntünk a tűzre, hiszen hogyha beszállunk egy ilyen beszélgetésbe, egy ilyen akár komment háborúba, akkor azzal csak pörgetjük az algoritmust, ami eredményezheti azt, hogy még több emberhez eljut az adott gyűlölködő tartalom.
Így van, így van. Tehát a lángokat táplálni nem érdemes. A leghatékonyabb egyéni válasz az sokszor a csend. Ahol a platformok lehetőséget adnak erre, érdemes jelenteni a tartalmat, mert hogyha többen jelentik, akkor nekik ezzel foglalkozniuk kell, meg kell vizsgálniuk, hogy egy gyűlöletbeszédről van-e szó. Az is fontos, hogy ha úgy érezzük, hogy feltétlenül mondanunk kell abban a kérdésben valamit, reagálnunk kell, akkor ne úgy reagáljunk, hogy mondjuk megosztjuk azt a posztot, vagy idézzük az eredeti tartalmat, tehát akkor ezzel folyamatosan növeljük a láthatóságát. Tehát azt mindenképpen megtehetjük egyénileg, hogy ne növeljük ezeknek a tartalmaknak a láthatóságát, akár úgy sem, hogy nem tovább, vagy nem idézzük.
Csendben maradunk, nem osztjuk meg, nem szólunk hozzá, esetleg jelentjük, és onnan már nem a mi felhasználók kezében van a döntés vagy a következmény, hogy egyáltalán megmarad vagy nem marad meg az adott bejegyzés, de ezzel a csendben maradással nem kockáztatjuk azt, hogy a gyűlöletbeszéd és ez a gyűlölet cunami, ami megfigyeléseim, személyes megfigyeléseim alapján egyre inkább körbevesz minket, normalizálódni fog, hogy a gyűlölet lesz a megszokott?
A normalizáció az egy komoly veszély. Tehát jól látható, hogyha hozzászokunk ehhez a típusú kommunikációhoz, akkor hogy ma elfogadunk valamit, ami a tegnap még sokkoló volt, akkor könnyen lehet, hogy holnap még durvább tartalom jön. De ez nem feltétlenül mond ennek ellent annak, amiről korábban beszéltünk. Igazából az lenne fontos, hogy ne növeljük a láthatóságát. Tehát ne adjunk neki még nagyobb teret, ne juttassuk el mi magunk még több emberhez. Ez nem azt jelenti, hogy nem adhatunk mi hangot, megfontolt, kiegyensúlyozott más véleménynek, sőt, az lenne a szerencsés, hogyha mi magunk akkor más nyelven, más hangvételben beszélnénk, és ezáltal is csökkentenénk a súlyát vagy a láthatóságát a gyűlöletbeszédnek. Tehát nem az a lényeg, hogy ne szólaljunk meg, nem az a fontos, hogy csendben legyünk, az viszont fontos, hogy ne növeljük a láthatóságát a gyűlöletbeszédnek.
Mennyire veszélyes az, hogyha nem egy szöveget ír ki valaki tele gyűlölettel, vagy gyűlöletet tartalmazó elemekkel, hanem megoszt egy fényképet, ami utal valamilyen gyűlölködésre, vagy megoszt egy mesterséges intelligenciával generált tartalmat. Hát, hogyha körbenézünk a közösségi médiás platformokon, akkor utóbbiból is egyre több van.
Hagyományosan a szemünknek jobban viszünk, tehát itt van egy reális veszély. Ugye a mesterséges intelligencia egyre hihetőbb képi tartalmakat képes generálni, ráadásul a vizuális gyűlöletbeszédet mindig is nagyon sokkal nehezebb volt moderálni és szűrni mindig. Tehát korábban is voltak mondjuk olyan mémek, amelyek hát látszólag ártatlan humorforrások voltak, de közben nagyon negatív sztereotípiákat erősítenek, vagy hogy mémes formában, karakterek szájából lehetett adni olyan véleményeket, amelyeket mondjuk egy közszereplő nem vállalt. Vagy korábban is voltak manipulált képek, Romániában is volt egy, hát akkor nagy nyilvánosságot kapott történet, amikor a diszkrimináció ellenes tanács elítélt egy egyébként jeles román közismert román közírót azért, mert kiposztolt egy olyan képet, amely hát vizuálisan egy nagyon dehumanizáló utalás volt a roma közösségre, de ezt csak azért tette, aki értette vizuális kódot, aki tudta, hogy azok a vargyak a képén miért jelentenek bármit. Tehát hogy valahogy ez egy ilyen képes beszéd volt, kódolt beszéd volt. Az AI az nagyon megváltoztatja ezt a történetet, mert a mesterséges intelligencia alkalmazások segítségével nagyon könnyű vizualizálni, ábrázolni képileg olyan dolgokat, amiket korábban nem lehetett. Tehát, hogy én arra számítok, hogy sokkal nyersebb, sokkal közvetlenebb lesz a vizuális gyűlöletbeszéd. Nagyon könnyen lehet például grafikusan ábrázolni, ha valaki ellen erőszakra buzdítunk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a nagy nyelvi modellek, amelyeken a mesterséges intelligencia alkalmazások alapulnak, lehetővé tennének szűrést is. Tehát nem feltétlenül az ördögtől való az az elképzelés, hogy az AI eszközöket mondjuk arra használjuk, hogy hatékonyabban szűrjünk olyan tartalmakat, amelyeket csak emberi erőforrásokkal nem tudtunk szűrni, és valószínűleg ezeknek a jelentősége nőni fog a jövőben. Persze ebben érdekelték kellene tenni a platformokat, amelyek nem nagyon érdekeltek a moderálásban. ők inkább ellen érdekelt.
Vissza fogunk térni a moderálásra és a mesterséges intelligenciára is, ám azelőtt arra lennék kíváncsi, hogy mi az ön tapasztalata, akár személyes, akár kutatások alapján létrejött tapasztalat, felismerés, melyek azok a témák, amelyek a leginkább kiváltják a gyűlöletet, amelyek körül leginkább izzik ez a fajta stílus, ezek a megnyilvánulások?
Hát itt vannak a jellemző célpontjai a gyűlöletbeszédnek, tehát olyan társadalmi csoportok, amelyek nagyobb arányban válnak a gyűlöletbeszéd a célpontjaivá vagy áldozataivá. Nálunk kiemelten a roma közösség, a nemzeti kisebbségek, a magyarok is rajta szoktak lenni ezen a listán, a bevándorlók, rendszeresek az antiszemita megnyilvánulások, de van a gyűlöletbeszéd vagy diszkriminatív beszéd a nőkkel kapcsolatban, nyugdíjasokkal kapcsolatban, szegényekkel, általában sérülékeny társadalmi csoportokkal kapcsolatban megjelenik a jelenség. Ezek mondjuk a célpontok, vagy csoportok, célponttá váló csoportok. Azon kívül hát nagyon sokféle téma kapcsán jelenik meg gyűlöletbeszéd, például azt látjuk, hogy mondjuk a roma közösség esetében gyakran a szociális juttatások kapcsán, az antiszemita megnyilvánulások gyakran kapcsolódnak ilyen képzelt világszintű összeesküvésekhez, a történelmi sérelmek gyakran előjönnek ilyen nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos gyűlöletbeszédben, vagy olyan periódusokban, amikor felerősödik a nacionalista retorika, például politikai kampányok alatt a menekültekkel kapcsolatos, vagy a bevándorlókkal kapcsolatos gyűlöletbeszéd gyakran összefügg gazdasági félelmekkel, gyakran kapcsolódik gazdasági témákhoz, tehát hogy a gazdasági bizonytalanság könnyen vezet bűnbakképzéshez, ilyen ők elveszik a munkánkat típusú narratívát. Ezek azért különösen veszélyesek, mert valós sérelmekre építenek, csak egy hamis magyarázatot adnak, de ezeknek a jelenségeknek a megértésében nyilván fontos lenne megérteni azt is, hogy milyen félelmek vagy milyen indulatok mozgatják ilyen esetekben a gyűlöletbeszédet. Amit még látunk a kutatásokban egyértelműen, hogy a politikai kontextussal összefüggenek a bántó megnyilvánulások, vagy a gyűlöletbeszéd. Tehát, hogy vannak például olyan vizsgálatok, amelyek megnézték a kommenteket, a kommentekben, az online kommentekben megjelenő verbális erőszakot, és teljesen egyértelmű volt, hogy a politikai témákhoz fűződő kommentárok agresszívebbek voltak, mint mondjuk az üzleti hírekhez, vagy a főzőműsorhoz fűződőek. Vagy hogy a hírmédiumok oldalain, ahol eleve politikai hírek vannak, több volt a nyelvi agresszió, mint az egyéb típusú oldalakon. És az is látszik a kutatásokból, hogy hát bizony, aki szelet vett vihart arat, tehát hogy a verbális agresszió szül. Tehát, hogy amikor megjelenik a verbális agresszió, akkor utána ez nehezen, inkább fokozódik, mint csökken.
Itt is az érzelem az, ami beleszól már, mint a politikai viták, a politikai gyűlöletbeszéd megjelenése kapcsán, komment szekcióra, közösségi médiára gondolván.
Hát meg igen, egyrészt megjelenik itt is nyilván az a jelenség, hogy a nagy platformok úgymond jutalmazzák az erős érzelmeket, de azt is kell látni, hogy napjaink ilyen dominánsan populista politikai kommunikációt alapvetően ilyen mi ők szembeállások jellemzik, vagy tagolják, és hát ebben a politikai kommunikációs stílusban gyakran előfordul, hogy ilyen kijelölt ellenfelekről ellenségekként beszélünk, akik bántani akarnak bennünket, és akkor hát a velük szemben megjelenített agressziót tulajdonképpen ilyen jogos önvédelemnek tűnik fel, és akkor megint ott tartunk, hogy a kiszeletvet vihart arat.
Mesterséges intelligencia és azok a deepfake tartalmak, amelyeket az AI-jal generálunk, mennyire jelentenek ezek egy pluszt az amúgy is egyre nagyobb, vagy igen fajsúlyosan jelenlévő gyűlöletre, mert hogy ugye vannak valamilyen társadalmi problémák, arra magyarázatot próbálunk keresni, nem mindig jön össze az, hogy valós magyarázatot találjunk, de egy vélt magyarázatra ráhúzzuk a gondolatainkat, és hogyha jön egy mesterséges intelligencia, jön egy deepfake tartalom, akkor mennyire tudja ezt felerősíteni azzal, hogy szereplők, meghatározó szereplők, és nem csak politikusok, hanem egy-egy közösséghez tartozó személyek szájába ad olyan mondatot, amelyeket igazság szerint soha nem mondtak el, soha nem is gondoltak rá, de ezzel akár tudja fokozni a gyűlöletet. Ez valóság, vagy ez csak egy túlaggódás?
Ez napjaink egyik nagy kérdése, még nem látunk egészen tisztán ebben az ügyben, tehát nem látjuk teljesen pontosan, hogy mondjuk egy politikai kampány hatékonyságát, vagy esetleg egy választás kimenetét befolyásolja-e az, hogy mondjuk egy jelöltnek vagy egy szereplőnek a szájába adunk olyan mondatokat, amelyeket ő nem mondott. Ez egy jó néhány éve rendszeresen felröppenő félelem. Egyelőre egyértelmű példát arra nem láttunk, hogy egy választást az döntött volna el, vagy egy választási kampányban döntő jelentősége lett volna ennek az abszolút létező lehetőségnek, és erre vannak is példák, hogy egy politikai szereplő szájába adunk olyan szavakat, amelyeket ő nem mondott, de a lehetőség az kétségtelenül ott van.
Egy olyan közbeszédben, egy olyan közösségi médiás térben, ahol a gyűlölet erőteljesen jelen van, hogy lehet, már hogyha erre egyáltalán van lehetőség, betemetni az árkokat, azokat az árkokat, amelyekről egészen idáig beszéltünk, és azokat az árkokat, amelyek akár az elmúlt politikai kampányok alkalmával alakultak ki, ugye ez is szóba jött, hogy az egyik leginkább gyűlöletet szító téma a hozzászólások mezőjében az éppen a politika, a közélettel kapcsolatos kérdések, amelyek nyilván appellálnak az érzelmekre.
Gyors megoldás nincsen. Egy árkot könnyű kiásni, betemetni hosszabb idő szükséges, de nem lehetetlen. Tehát itt is vannak egyéni és közösségi vagy intézményes felelősségi szintek. Egyéni szinten például törekedhetünk valamennyien arra, hogy úgymond kilépjünk a saját buborékunkból. Ehhez nyilván média műveltség is szükséges, kritikus gondolkodás. Tudnunk kell, hogy ezeken a platformokon könnyen bezáródunk a saját buborékunkba, és ott természetesnek fogunk venni olyan véleményeket, amelyek egyáltalán nem általánosak egyik talán a társadalomban. Tehát fontos lenne, hogy többféle forrásból tájékozódjunk, ugyanúgy, ahogy fontos a mindennapi életben is, hogy többféle emberrel álljunk szóba. Persze, ahhoz, hogy ezt könnyen mondjuk, hogy többféle forrásból tájékozódjunk, vagy többféle hangot halljunk meg, többféle nézőponttal találkozunk, ehhez szükség van sok színű médiára is, tehát hogy ezek az intézmények azért összefüggenek. Tehát nagyon fontos például, hogy rendelkezzünk plurális, sokszínű, sokféle hangot, sokféle nézőpontot, sokféle társadalmi csoportot megjelenítő médiával, várjunk, hogy az általunk fogyasztott médiában is sokféle nézőpont jelenjen meg, ezért beszélünk olyan sokat média pluralizmusról. És persze a közszereplőnek is van felelősségük abban, hogy milyen fejezéseket normalizálnak. Ugye, hogy az előbb mondotta, hogy milyen ellenségképeket építenek, vagy mit jelenítenek meg olyasmit, mint ami természetes és mondható.
A közösségi médiás platformok, van nekik felelősségük abban, ami történik, vagy hogy lehetne őket arra kényszeríteni, hogy moderálják a gyűlöletbeszédet, próbálják megfékezni. Egyáltalán vannak erre módszerek, vagy ez nem a felületek felelőssége, ők köszönik szépen, jól vannak, szólásszabadsági jelmondattal, kifejezéssel mossák kezeiket?
Hát a platformok hagyományosan úgy érvelnek, hogy hát mi csak közvetítők vagyunk, mi olyanok vagyunk, mint a telefontársaság. Mi nem tehetünk arról, ugye a telefon nem tehet arról, hogy én mit mondok. De így a platformok is sokáig így érveltek, hogy ők csak közvetítenek, ők nem tehetnek arról, hogy mit beszélnek ott az emberek, hogy ők csak egy ilyen csatorna, mint a telefonkábel volt régen. Azért ezt látjuk, hogy ez egy álságos érvelés a valóság. Az, hogy a platformok azért nem passzív közvetítők, tehát beszéltünk az algoritmusokról, amelyek ezeken a platformokon működnek, amelyek eldöntik, hogy mi jelenik meg, hogy minek mekkora lesz a láthatósága, ezek a platformok profitálnak a felháborodást keltő tartalmakból, mert ugye a több kattintás, az több hirdetési bevétel, úgyhogy itt Abszolút azt kell gondolnunk, hogy a platformoknak felelőssége van a gyűlöletbeszéd terjedésében, és hogy a szabályozás tárgyát kell, hogy képezzék, tehát hogy szabályozni kell a platformok felelősségét, szabályozni kell, mert nem lehet csak az egyénre hárítani ezt a felelősséget, hanem szabályozni kell azt, hogy a platformoknak mit kell tenniük azért, hogy megakadályozzák a gyűlöletbeszéd terjedését, mert hogy tudjuk, hogy a gyűlöletbeszéd alássa a társadalom szövetét, a demokráciát, ez egy kártékony dolog. Vannak erre kísérletek, itt már emlegettem az Európai Uniónak a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletét, ami elő is írja, tehát elvárja a nagy platformoktól a gyűlöletbeszéd gyors eltávolítását, illetve azt, hogy folyamatosan figyeljék ennek a kockázatát is, hogy kezeljék ezt a kockázatot, elvárják a tartalommodellállást, előírás az, hogy kell tudnom jelenteni, hogyha ilyen tartalommal találkozok, és hogy ezt meg kell vizsgálni, és hogy valóban gyűlöletbeszéd, akkor el kell távolítani. Tehát, hogy nem hivatkozhatnak arra, hogy ők nem tudnak a tartalomról, hogy ők nem tudják, hogy ott mi folyik, hanem nekik abszolút kell kezelniük a rendszer szintű kockázatokat.
Az állami, vagy akár Európai Uniós szabályozások mennyit tudnak segíteni a gyűlölet visszaszorításában? És kérdezem ezt azért, mert van egy másik példám, ugye, hogy több ország bevezette, nem csak az Európai Unióból, illetve számos ország tervezi valamilyen formában bevezetni azt, hogy a 16 évesnél fiatalabbak ne férjenek hozzá a közösségi médiás oldalakhoz. Ugye az Európai Unió egy életkor ellenőrző alkalmazást is létrehozott, csak hogy ugye azt látjuk, hogy ezt is ki lehet játszani. Tehát ilyen téren akkor az állami szabályozások mennyire tudnak erősek lenni? Még egyszer, állami vagy Európai Uniós szabályozás, vagy akár az Amerikai Egyesült Államok szintjén történő szabályozás, bár ott túl sok ilyenről nem hallani mostanság.
A fiatalkorúak közösségi média hozzáférését nem csak a gyűlöletbeszéd terjedése miatt próbálják korlátozni, ahol korlátozni próbálják a lemondatot. Nagyon sokat tudunk arról, hogy milyen károkat okoz a fiatalok fejlődésében a túl sok képernyő előtt töltött idő, és hát ebben sajnos Románia is éblóvas. Tehát hogy Romániában a tínédzsereknek több mint 40%-a mondta azt, hogy több mint napi 4 órát tölt a képernyő előtt, és ez felmehet akár 8-ig, és ez belátható, hogy még a fizikai egészségük kárára is mehet. Az, hogy a szabályokat meg lehet kerülni mindig, vagy gyakran, az tény, de ez igazából csak amellett ér, hogy akkor viszont minél világosabb és minél következetesebb szabályokra van szükség, amelyeket betartunk. Tehát, hogy nagyon fontos lenne az is, hogy ezeknek a szabályoknak érvényt kell szerezni. Ebben is Romániának azért van tennivalója. Egy adott ponton az Európai Bizottság egy kötelezettségszegési eljárást is indított Románia ellen, pont azért, mert nem foglalt a törvénybe világosan azt, hogy mi a gyűlöletbeszéd, illetve hát azt, arra is tudunk ugye példákat, hogy nem a hatóságok nem mindig értelmezik egységesen, nem mindig alkalmazzák következetesen azokat a szabályokat, amelyek mondjuk kimondanák, hogy egy népcsoportot, mondjuk minket, magyarokat elküldeni az országból, hogy azt nem lehet, hogy bűncselekmény ilyet mondani. De ezeket a szabályokat nem mindig tartjuk be. Tehát fontos lenne, hogy a szabályok legyenek világosak, és hogy azokat tartsuk be, szerezzünk nekik érvényt. De a szabályozáson túl azért az államnak van valamik felelőssége például a minél jobb oktatási rendszer működtetésében. Tehát, hogy a digitális műveltség az nagyon fontos. Tehát, hogy minél többet tud a felhasználó, de a fiatal arról, hogy hogyan működnek ezek a platformok, ott milyen veszélyek vannak, mit kell tennie, hogyha gyűlölettel találkozik, akkor az sokat segítene, de ehhez olyan oktatási rendszer kellene, ahol nagyon jól működik a digitális műveltség oktatása. Itt azért az államnak még Kelet-Európában általában volna tennivalója, illetve hát itt megint csak visszatérek a sokszínűségre, tehát hogy a biztosítani a lehetőség feltételeit a sokszínű, sokféle vélemény megjelenítésének, a plurális médiának, annak, hogy ne záródjunk be a saját visszhangkamráinkba, ahol felerősödnek a szélsőséges vélemények, itt is azért van az államnak felelőssége.
Láttuk azt Romániában, hogy a Nemzeti Audiovizuális Tanács, a CNEA levétetett több olyan tartalmat is, amiben agresszió volt, akár Gyorgyi Szimionnak a kiket kell megnyúzni tartalmától, egészen addig, hogy valaki azt mondta, hogy remélem, hogy hozott magával tálat, hát nyilván nem folytatta a gondolatot, de hogy voltak ilyen tartalmak, amiket a Csinea levetetett a közösségi médiából, de mennyit ér ez az utólagos levevés, hiszen addig már eljuthatott sok száz, sok ezer emberhez akár az a, hát nem éppen barátságos mondat, hogy finoman fogalmazzak.
Igen, a közösségi média felületeknek ez az egyik a fordanciája, az egyik következménye, vagy amit lehetővé tesznek, hogy nagyon könnyen, nagyon gyorsan, szinte azonnal eljut nagyon sok emberhez, és hát az utólagos lépések, ezek egy kicsit olyanok, mint amikor a médiában cáfolunk valamit utólag, mint tudjuk, hogy a cáfolata sokkal kevesebb emberhez jut el, mint az eredeti hír. De azért mégiscsak ezeknek a szankcióknak, tehát ereje. Tudni illik, hogyha világossá tesszük, hogy mi a szabály, ha világossá tesszük, hogy bizonyos dolgokat nem lehet büntetlenül tenni, akkor onnan kezdve az már nem normális. Ugye, mert beszéltünk itt a normalizáció problémájára, arról, hogy egy azon ponton már természetesnek vesszük, hogy igen, így lehet beszélni, hogy ezeknek a szankcióknak azért van egy ilyen szimbolikus hatása, és hogy felmutatja, hogy nem lehet olyat mondani, hogy minek hozzátekerünk.
Nagyon kevés időnk maradt, zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látja a gyűlöletbeszéd további megjelenését a közösségi médiás felületeken, milyen más formákra lehet vagy éppenséggel kell készülni, illetve hogyan lehet visszaszorítani akkor a közbeszéd ezen formáját.
Az új fejlemény napjainkban egyértelműen a mesterséges intelligencia, tehát hogy itt lesznek újabb és újabb kreatívabb jelenségek, ahol ezek az AI képgenerálók nem csak ábrázolni tudnak képileg olyan dolgokat, amelyeket korábban nem lehetett, például a valaki elleni erőszakot, hanem olyat is látunk, hogy mondjuk szórakoztató formában elfogadottá tesznek például háborús pusztítást, vagy erőszakot, borzalmakat. Ugyanakkor vannak olyan kísérletek is a jelenség visszaszorítására, amelyek nagyon érdekesek. Például az északi országokban nagyon sokat beszélnek a közmédia átalakulásáról. A skandináv országokban is, meg Németországban is olyan terveken dolgoznak, vagy olyan koncepciókon, hogy az egyébként kiváló közszolgálati médiájuk hogyan tudna olyan digitális platformá alakulni, amely az állampolgárok számára biztosítja a közbeszéd, az értelmes viták terét, úgy, mint hogyha a közösségi médiaként is tudnának működni ezek a digitális platformok, úgy, hogy ezeknek a digitális nyilvánosságoknak a működését a közjó érdekében szabályozzák és moderálják, nem a nagy platformok profitjának az érdekében. Tehát gyakorlatilag megpróbálnák, hogy ezeken az elképzeléseken dolgoznak, hogy hogyan lehetne a közszolgálatiság eszményét kiterjeszteni a közösségi médiára. Ez még gyerekcipőben jár, de nagyon érdekes kísérlet, amelyet nekünk is érdemes figyelemmel követni.
Legyen akkor ez az árszó, és bízzunk abban, hogy figyelemmel követjük a világ eseményeit, és ezek közül a jó példákat is implementáljuk. Dr. Vince Orsolya, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok tanszékének professzora. Köszönöm, hogy itt volt a digitális világban, és válaszolt a kérdésekre.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.